a testi hangulat, hát menni kell egy kört, mert a hátam mögött hagyott hét egy kissé meggyötört. De kinn az utcán megriaszt a vattömeg és a zaj, én ma estére más terveztem, de nincsen semmi baj. Egy kapuaj mélyén végrehajtom a szokásos varázslatot, kitoppantás, egy csettintés, és már is boszorkány vagyok. Tudjátok meg, emberek, hogy milyen nagyon jó nekem, csak füttyentek, és itt terem már is a repülő szőnyegem. A hátára felpattanok, és ott vagyok, ahol én akarok, s a biztonságos magasságból mindent láthatok. Nézem, ahogy len mélyen alattam, felvirágzik az új nyugat, 15 perces hírnévér mind eladnák az anyjukat. Aki tegnap ébren volt, még távolatban él ma itt, és üres szemmel hajtja űzi síképernyős álmait. Egy narancsszín felhőrülben növeszthetnék szárnyakat, de ha alá tartom a poharamban, majd aperol spiccel az alkonyat. Tudjátok meg, emberek, hogy milyen nagyon jó nekem, csak fittyentek, és itt terem már is a repülő szőnyegem. Hátára felpattanok, és ott vagyok, ahol én akarok, csak biztonságos magasságból mindent láthatok. Mire az iskolába elviszem, éppen kifogy a benzinem, s a pénzem pedig otthon maradt a tévé mellett. Azt hiszem, de semmi baj, mert tudjátok meg, emberek, hogy milyen nagyon jó nekem, csak füttyentek, és itt terem már is a repülő szőnyegem.
Két dolgot bántam meg. Azokat a kerámiákat, amelyeket nem vettem meg, és azokat, amelyeket később eladtam. Írja Törő István annak a kiállításnak a mottójára, amely most látható a Virág Judit galériában, és ez Virág Judit és Törő István gyűjteménye szecessziós zsolnai remek művekből. A kerámiákat a 90-es években kezdték el gyűjteni, és most a több száz zsolnai kerámiát tartalmazó gyűjteményből 120 látható ezen a kiállításon. Erről a kiállításról Kelemen Anna művészettörténésszel Medved Ivett beszélgetett.
Elég erősre sikeredett a legújabb kiállításotok, zsolnai szecessziós kerámiák antréja. Tehát az ember belép a galériába, és ott egy hatalmas pirogránit munka, Vaszari János terve alapján 1902-ből. Lenyűgöző, először is a mérete letaglózó. Ennek a munkának Úgy tudom, hogy van egy történetem, mert elég furcsa helyről került elő. Ráadásul Istvánnak, Törő Istvánnak több évi visszajárásba vagy munkájába került, hogy egyáltalán megszerezhesse. Szóval honnan került elő?
Budapesten kívülről került elő, egy kisvárosból, és egy egyszerű kocsmában volt ez a műalkotás, és hát István szokta mondani, hogy ez szimbolizálja leginkább, hogy valójában milyen keveset tudunk még a Zsolnai gyárról, meg a Zsolnairól, mert hogy itt van ez a hatalmas, tényleg monumentális méretű, és rendkívül súlyos, hát pirogránitból készült mű, és semmit nem tudunk róla. Tehát azon kívül, hogy Vaszary János tervezte, azt, hogy ezt milyen megrendelésből, milyen célból készítette, azt igazából még a mai napig nem tudjuk, úgyhogy nagyon sok munka van még vele, és felfedezni való.
Előkerült egy kocsmából. Gondolom, hogy nem egybe volt, hanem darabjaiba, vagy legalábbis feltételezem, hogy egybe volt.
Ez egybe volt. Amit mi csináltunk, az az, hogy a keretet egy nagy, súlyos, szecessziós aranykeret van hozzá, ami egyébként elég jól illeszkedik a Vaszary munkásságába, mert Vaszary János nagyon odafigyelt, nagyon kényesen odafigyelt arra, hogy milyen kereteket ad a képeinek, főleg ebben az időszakban több keretet ő maga is készített, szóval, hogy ezzel a kerettel ezt itt tulajdonképpen erre próbáltunk emlékezni, meg ebbe az időszakba próbáltuk beilleszteni. Ezt mi csináltuk, de amúgy ez egy nagyon jó állapotban lévő pirogránit.
Ne arra, hogy nem tudok elszakadni a helyszíntől, meg az egész történettől. Egyrészt István hogy kerül oda, hogy szerez róla tudomást, és aki a kocsmában ez a munka, az mit tud erről?
Nem sokat, tehát nem is tudta az, hogy Vaszary János készítette volna, Vaszary János tervezte volna, hogy akkor ez tényleg Zsolnai. Nem ismerünk igazából ehhez foghatót, úgyhogy neki is csak, a tulajdonosnak is csak elképzelései voltak, nem volt ebben egyáltalán biztos. István, mivel az egyik legnagyobb zsolnai gyűjtő, nem is csak Magyarországon, hanem már világszerte, ezért egy elég kiterjedt kapcsolatrendszere van, és valahogy ez a tulajdonos eljutott hozzá, megkereste őt, és akkor István elment hozzá, és hát annyira nagyon-nagyon izgatott volt. Őt a mai napig lázba tudja hozni, hogyha valami különleges zsolnait lát, és amikor erről tudomást szerzett, és elment, és megnézte, akkor nagyon-nagyon izgatottan jött haza, és akkor végül ez egy hosszas-hosszas folyamat volt, mire sikerült végül a galériába behozni ezt a darabot.
Hatalmas méret, pirogránit. Ebből arra is lehetne következtetni, hogy nyilván megrendelésre készült, és lehet, hogy egy valamilyen külső helyszínre, hogy bírja az időjárást. Ilyen nyomon el tudtok indulni, vagy milyen nyomon indultok majd el?
Hát feltehetően igen, hiszen a pirogránitot alapvetően ilyen külső épület díszekhez használták. Mindenképpen szerintem konzultálni fogunk majd még a téma kiváló ismerőivel, Csenkely Évával például, hogy megpróbáljuk kinyomozni ennek a történetét.
Nem hagytok levegőt, mert alig megyek néhány métert, és egy újabb történetbe fogok belebotlani, illetve botlok bele. Mondjuk ennek megvan a maga drámája is, a milánói 1906-os világkiállítás kapcsán. Erről tudtatok, hiszen a ti életetekbe, aukciós életetekbe megjelent egyszer csak ez a váza, de arról nem tudtatok, hogy ennek van egy párja. De igazából mi történt Milánóban?
A magyar iparművészet egyik legszomorúbb eseménye és tragédiája a milánói világkiállítás, mert hogy a szomszédos olasz pavilonban tűzütött ki, amely átterjedt sajnos a magyar pavilonra is. Ez a világkiállítás, vagy az akkori magyar pavilon, az akkori magyar iparművészetet volt hivatott bemutatni, és képzőművészetet, tehát hogy a legkiválóbb műtárgyakat vitték ki, többek között számos zsolnait, többek között ezt a általad is említett, a gránátalmafa körül táncoló nő alakokat. Ezt Apátiak Sándor tervezte, valóban pirogránit, és ez is egy nagyon nagyméretű szobor. Az első az megsérült sajnos ebben a tűzben, de nagyon minimálisan sérült meg, amely megint csak azt mutatja, hogy milyen kiváló anyagokkal dolgozott a zsolnai gyár, tehát fotó van arról, hogy ez egy üvegkupola alatt volt, meg vannak ezek a fotók, itt látható is a galériában, meg kiraktuk a falra. Ez az üvegkupola leolvadt a tűz során, és hullottak le a szoborra magára ezek az üvegdarabok, de alig-alig sérült meg csak a teteje. Na most ez az a darab, ami aztán aukcióra került hozzánk, hát jó néhány évvel ezelőtt, és végül ezt vásárolta meg a Pécsi Múzeum, és ez ma is ott található, tehát csak egy pici-pici sérülés volt a tetején. Nem régiben viszont István értesülést szerzett arról, hogy Franciaországban, egy kis faluban felbukkant ez a váza, amely most látható a kiállításon. Tehát kettő darab készült belőle, egy volt már korábban aukción, és az most Pécsen található, és ami most itt látható, ez meg Franciaországból került haza, hogy miért? Mert hogy amikor megsérült a tűzben az első váza, akkor kiállították, miután helyrehozták a pavilont, akkor került kiállításra ez a második darab, ami most itt látható. A zsolnai a legreprezentatívabb, legnagyobb méretű kaspóit, vázáit, azt mindezekre a világkiállításokra készítette, és ezeket ott általában el is adta, ezért kerülhetett ez Franciaországba akkor is.
Alapvetően itt most a zsolnai gyár történetének szecessziós munkái láthatók. Ez azért van, mert István ebbe a korszakába szeretett bele?
Így van. Ezt közel 30 éves gyűjtői munkájának, meg elhivatott szenvedélyének a lenyomata, amit itt láthatunk, és az ő gyűjteménye valójában ennél jóval nagyobb, több száz darabos, és ebből a gyűjteménynek egy szeletét láthatjuk, közel 120 kerámiát, ezt egy folytatásos kiállításra szeretné majd csinálni, és azért nem az egész gyűjteménynek a keresztmetszetét láthatjuk, hanem csak bizonyos tárgytípusokat. A szecesszió az egy nagyon rövid időszaka a zsolnai gyárnak, körülbelül mondjuk most így durván egy 20 évet ölel, 15-20 évet ölel csak fel, tehát úgy nagyjából a századfordulótól a 10-es évek közepéig, és ebből az időszakból láthatunk most itt vázákat és kerámiákat.
Bevallom neked, hogy tőlem a zsolnai, mint olyan egy picit messzebb állt, de azért, mert felületesen ismertem. A történet is lenyűgöző, a gyári és a családé is, de most, hogy beljebb látok, már a historizáló korszakába is, nem beszélve a szecesszióról, totálisan behúzott. És azt érzem a legfantasztikusabbnak, hogy Zsolnai Vilmos hogyan építette fel, ma modernül azt mondanánk, ezt a gyári és családi projektet, tehát hogy nagyon szisztematikusan mindenhol ott van, Pécs életében ott van, egyfolytában kísérletezik színekkel, mázakkal, és közben még azzal is, hogy a különböző nyersanyagokat honnan lehet beszerezni, megszerezni, elképesztő kapcsolatokat épít ki Európával, Béccsel. És az István valahogy úgy fogalmazott, amikor itt voltam egy előzetes tárlatvezetésen, hogy Zsolnai Vilmos be akarta kapni egész Európát. Mi mozgatta ezt az embert szerinted?
Egy fantasztikusan tehetséges ember volt, szerintem egy igazi ilyen reneszánsz figura, aki rengeteg mindenhez kiválóan értett, tehát ő nem csak egy fantasztikus kereskedő volt, aki felépítette ezt az egész gyárat, hanem emellett alkimista volt és művész is volt. Ő kísérletezte ki több ezer kísérlettel az eozin mázat, és amire az István utalni szeretett volna, hogy be akarta kapni az egész világot, ez alatt azt érti, hogy a Zsolnai Vilmos azt akarta megmutatni, hogy a kerámián keresztül minden más iparművészeti ágat is meg lehet mutatni, tehát, hogy ha a Tiffany az üveggel kísérletezett, akkor ő azt a technikát vezette rá valahogy a kerámiára, és így hozta létre ezeket a Tiffany, az úgynevezett Tiffany mintát, Tiffany mázat. Akkor azt, hogy az ötmes művészet, hogy azt is hogyan lehet valahogy a kerámián keresztül bemutatni, hogy a festőművészetet lásd a Vasarinak ez a fantasztikus pirogránit képe, tehát hogy ezeket hogyan tudja egységesíteni, és hogy a kerámián keresztül bemutatni ezeket az egyébként rendkívül különböző művészeti ágakat.
Ami a család történetet illeti, tehát ott is látszik, hogy egészen tudatosan építkezik. Először a két lányával, Terézzel és Júliával, aztán belép a képbe Sikorszky Dávid, és aztán jönnek sorra a tervezők, a dekoratőrök, és ha már Vasarit emlegetök, akkor nyugodtan behozhatjuk a képbe Ripley Rónai Józsefet is, akihez kötődik is egy forma, ez a bizonyos tulipán forma, ami valószínűleg kapcsolatban áll az Andrássy ebédlőbe készült munkákkal, és itt ki is vannak állítva azok a próbatányérok, amelyeket bemutattak az Andrássyaknak, hogy ez alapján lehetne összerakni egy étkészletet. Tehát nagyon jól tudta együttműködtetni a család művész és kereskedő embereit, egyébként a korszak nagy képzőművészeivel.
Így van, és itt már meg kell említeni a Zsolnai Vilmosnak a fiát, Zsolnai Miklóst is, aki hát a századforduló előtt néhány évvel, 898 valahogy így vette át a gyárnak a vezetését, és ő hozta meg egyébként azt a döntést, hogy ezt az egész családi vállalkozást, ezt egy nagy gyárra szervezi át, és ő volt az, aki beruházott abba, hogy a korszak meghatározó iparművészeit, szobrászait, keramikusait, például az általad említett Sikorszky Tádét is, Apáti Apsándort, megbízta, hogy ők tervezzék meg ezt a szecessziós kollekciót, ami aztán végül a világsikert elérte. Az Andrássy ebédlő pedig, amit említettél, az szintén hát sajnos a másik nagy tragédiája a magyar iparművészetnek, mert hogy ez teljesen elpusztult az első világháborúban. Ez a tányér kollekció, amelyet étkészlet kollekció, amelyet Ripő Rónai tervezett, ebből is mi úgy tudjuk, hogy hát több mint 300 darabot számlált, és egy fotó nincsen sajnos róla. Ezek, amiket most itt kiállításra kerülnek, ezek valószínűleg olyan darabok, amelyeket a Ripő Rónai bemutatott nekik, hogy ezekből a mintákból lehet választani. A tulipánforma az egy legendás, nagyon híres forma, és Ripő Rónaihoz kötik, de valójában nem konkrétan a Ripő Rónai tervezte ezeket, ezt is szeretnénk erre itt most fölhívni a figyelmet, meg megmutatni. Nagyon ritka forma, alig néhány tucat létezik ebből, tehát 12 van a Pécsi Gyugyi Gyűjteményben, az Istvánnak is van néhány darab, és körülbelül ennyi, amit meg valószínűleg más gyűjtőknél is egy-egy, de hogy nagyon-nagyon kevés van, ami megszámlálható. És itt a kiinduló pont volt a Ripő Rónai, mert a Ripő Rónai tervezett Wiesbadenben egy üvegkollekciót, amely tulipánforma volt, és azt feltételezzük, hogy ez volt a kiinduló minta a Zsolnai számára is. Úgyhogy igen, hát itt nagyon sok mindenről szó van a kiállításon, de megpróbáltuk ilyen magyarázó szövegekkel, táblákkal egy kicsit jobban követhetővé tenni.
Nagyon érdekes a két lánynak, Teréznek és Júliának a dekorvilága. A Teréz inkább a népi vonalat vitte, Júliánál pedig megjelenik a kelet-ázsiai, kínai vagy japán dekor minta, és ezzel tulajdonképpen nagyon nagy területet ők le is fednek, és akkor, ha ehhez még hozzávesszük Sikorszky Tádé formaterveit, hogy azokat Júlia hogyan dolgozza tovább, hányféle változat, ez igazán lenyűgöző. Nem tudom, hogy Európában szerinted ilyen minőségű tervező és dekormunka, ami felülel egy gyárat, volt még?
Itt a kiállításon megmutatjuk a kortársakat is, a francia Clément Massiet, a Lötzöt, a Tiffanyt, a bécsi Amfora gyárat, de hogy pont az látszik szerintem, hogy azok is nyilván nagyon jó minőségűek voltak, de hogy nem volt ennyire átfogó talán, mint a Zsolnai. Nem volt mögötte egy ilyen idea, egy ilyen gondolat, mint a Zsolnai mögött, és ha már beszélünk a két lányról, azért azt is ugye jegyezzük meg, hogy szerintem nagyon jól szimboliz, nagyon jól mutatja, hogy Zsolnai Vilmos mennyire haladó és modern felfogás volt, hogy neki teljesen magától értetődő volt, hogy nem csak a fiát, hanem a két lányt is bevonja a gyárnak a működésébe és a mindennapjaiba, és ő komolyan tanítatta őket, képezte őket, azt tudjuk visszaemlékezésekből, hogy a két lány már gyerekkora óta érdeklődött a gyár iránt, hogy korongoztak, hogy részt vettek a munkában, és a család ebben abszolút támogatta őket. Hát valószínűleg a Júlia volt tehetségesebb, neki egészen lenyűgöző tányérjai láthatóak itt, fali tányérok itt a kiállításon, és valóban egy kicsit más minták iránt vonzódtak, de ez megint csak beleilleszkedik a századfordulónak ebbe a keleti vonzalmába, hogy elkezdik felfedezni és kutatni ezeket a rajzokat és mintákat.
Júlia és Terész körülbelül meddig dolgozott a gyárban vagy a gyárnak?
Nagyon sokáig, az államosításig ők ott voltak.
És milyen volt a gyár élete tudomásod szerint például a két világháború között, hiszen mondott, hogy a szecessziós korszaka az ugye ott 914, tehát az első világháborúnál ott megakad, de mi történt a két világháború között?
Akkor is még nagyon jó kollekciók készültek, hát a Gress vázák azok mondjuk a 10-es években, az már inkább az Art Deco jegyeit hordozza maga után, utána még volt a 20-es, 30-es években is, akkor még mindig az Eozinnal, de utána már azért elkezdődik sajnos egy, tehát hogy ez a nagy fellendülés, ez a nagyon modern, progresszív gondolat, ami van mögötte, ezek a nagy újítások, ezek sajnos utána már elmaradnak. Hát oknak mondják, fel szoktuk sorolni azt is az okok között, hogy ugye a trianoni békeszerződés után sajnos pont azok a területek, ahonnan behozták az alapanyagokat, azokhoz már nem lehetett hozzáférni. Sajnos ezek a nagy sikerek már utána nem jöttek.
Van most olyan darab vagy forma, tudtok róla és keresitek? Tehát van titka kategória?
Abszolút, és ezek ki is vannak valahova rakva, itt a kiállításon van egy van titk fal, ahova azok a fekete-fehér fotók kerülnek, amit István nagyon szeretne, hogy valahogy felbukkanjanak, és hát reméljük, hogy ezek talán lesz még olyan, ami előkerül, de rengeteg formával kísérletezett a Zsolnai. Azt is tudjuk, hogy a lejegyzések, a feljegyzések alapján, hogy a Eozinból is közel 70 féle árnyalatot tudtak készíteni, és nem ismerjük ezek közül még az összeset.
Én azt gondolom, vagy az ember azt gondolja, hogy te iszonyú mázlista vagy. Amiben belenőttél, amiben felnőttél. Mi volt az első Zsolnai reveláció, amiben beleszeretél, mert azt gondolom, hogy te szereted.
Igen, ez valóban egyébként egy hihetetlenül nagy szerencse és kivételes lehetőség, hogy én ezek között nőhettem fel, és ami az egyik első, amire rácsodálkoztam, hogy úristen, ez mennyire csodálatos, az egy boszorkány figura, ami mellett, a lába mellett van egy fekete macska, egy felpupozott háttal, és zöld a szeme, és Eozinnal, és egy nagyon különleges forma, és szerintem ez a mai napig megvan egyébként, de nekem ez volt az első, ami így gyerekként megfogott.
A Virág Judit galériában látható a Varázsló kertje című kiállításról, mely szecessziós Zsolnai remek műveket mutat be. Virág Judit és Törő István gyűjteményéből Kelemen Anna művészettörténésszel Medved Ivett beszélgetett.
117 perc.
Számomra Bach elsősorban Isten bizonyíték. Semmi kér, semmi keresés, csupa találat. Mennyország érvez a zenet, írja Pilinszky János, és hát, hogyha felmegyünk a Bach Mindenkinek Fesztivál honlapjára, akkor azt látjuk, hogy aki Bachal foglalkozott, aki Bach zenéjét hallgatja, az mind Isten bizonyítékának, a szférák zenéjének tartja Bachot. Hát nyilván nem véletlen, hogy újra megrendezésre kerül a Bach Mindenkinek Fesztivál, most március 16-a és 31-e között, tehát két hétre belemerülhetünk ebbe a világba. Aki itt van most velem a vonalban, Kovács Zalán László, a fesztivál egyik létrehozója és főszervezője, szeretettel köszöntöm.
Jó, mi napot kívánok!
Beszéljünk egy kicsit magáról, Bachról, hogy mi az ön viszonya Bachhoz?
Sebastian Bach a klasszikus zenének az origója, hozzá képest nézhetünk zenetörténeti korszakokat, zeneszerzési stílusokat, és ebben a találkozásban az ő zenéje az nyilván megkerülhetetlen minden klasszikus zenét, és azt mondom, hogy zenét tanuló ember számára. Szerintem se a népzene, se a jazzzene, se semmilyen zenei műfaj nincs olyan képzéssel, ahol Bach zenéjét ne jelenne meg. Tehát az ő munkássága az, az egész egyetemes nyugati zenei kultúráknak az alapja. Úgyhogy ezzel a távlati indítással azt tudom mondani, hogy természetesen az életemnek, tanulásomnak mindig is része volt Johann Sebastian Bach zenéje. Amikor elkezdtem még szerintem 5 vagy 6 évesen először fújázni, meg előtte hegedültem, akkor már a legelső etüdök között is ott voltak a kis egyszerű Bachi dallamok, és ahogy mentem tovább a zenei pályára, készültem konzervatóriumba, zeneakadémiára, ez végig követtek a Bach átiratok, hiszen az én hangszeremre a tubára ugye nem itt zennéket, mert a tubát 80 évvel később alkották meg. Most ezt azért mondtam ilyen részesen végig, mert az egész fesztiválunknak 2015-ben, amikor elindultunk, ez volt az alapvető egyik feltételezése, hogy Johann Sebastian Bach az a zeneszerző, akihez mindenkinek van köze. Énekesnek, hangszeresnek, zenekarnak, énekarnak, más műfajban dolgozóknak, és később persze kiderült, hogy a színészeknek, a táncosoknak mindenki valahol már találkozott új Bachal, hogy a szakmai életének egy része összefolt Bach zeneiségével. És az olyan hangszeresek, az olyan műfajt képviselő zenészek, amelyek Bach halála után jöttek létre, utána alakultak meg hangszereket. Mondhatom a tubánál még fiatalabb hangszert, a szaxofont. Tehát ő nekik is szerves részét képezi mindenkinek a napi rutinban Johann Sebastian Bach zenéje, és így, hogy már 12. éve van ez a fesztivál, akkor most egy kicsikét így visszacatolok magamra és a tubára. Természetesen nekem minden évben ez egy külön kutatás, keresgélés, hogy milyen átiratokat lehetne megszólaltatni, vagy milyen olyan zeneszerzők vannak, akik a Bachi dallamokat felhasználták, és akár tuba darabba is ezt beletették. Úgyhogy talán akkor hadd is ugorjak közvetlen a fesztiválnak az egyik programjára, és ez teljes mértékben még kiegészíti a kérdésére a válaszomat. Március 17-én a Magyar Zeneházában lesz is egy Tubach nevű koncertem, ahol végig én vagyok szólistaként a színpadon, és hárfa, fuvola, énekes, zongora, citera, harmonika, minden forog körülöttem, mert pontosan azt nézzük meg ezen a koncerten, hogy nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy mi lett volna, hogyha Bach ismerte volna a tubát. Bárcsak